Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Amellett, hogy műsorunk deklarált célja, hogy a harmadik világban és különösen a fekete kontinensen kínálkozó üzleti lehetőségekre hívja fel a vállalkozók figyelmét, mindenképpen célunk, hogy támogassuk az Afrika felé irányuló karitatív tevékenységet. Így módon természetesen igyekszünk minden kezdeményezésről hírt adni. A mai műsorban egy látszólag nem ideillő tevékenységet folytató szervezet elnöke lesz a vendégem, de amint majd azt önök is hallhatják, egy gasztronómiai társaság is sokat tehet azért, hogy jobb legyen a világ. Kérem, tartsanak velem!
Érdek és kötelesség. Segélyezés Afrikában.
És vendégem a stúdióban Novák Iván, a Schindler Ottiszőr, korábban Gasztronómiai Egyesület, most már Baráti Asztaltársaság elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Tisztelt üdvözlöm!
Beszéljünk egy pár szót a Baráti Asztaltársaságról, vagy mondjuk úgy, hogy erről a nemzetközi szervezetről, mert hiszen egy nemzetközi szervezetről van szó, amelynek van magyarországi Baráti Asztaltársasága, és ennek ön az elnöke. Tulajdonképpen mivel is foglalkoznak önök?
A világszervezet a világ legrégebbi gasztronómiai társasága. 1248-ban alapították. Tulajdonképpen céhes formában működött egy szakmai szervezetként, és azok a szakácsok voltak benne, akiket az uralkodó, a francia uralkodó méltónak tartott arra, hogy udvarát megfelelő élelemmel lássa el, és a különböző díszes és társasági vacsorákon csodálatos vacsorákat szolgáljanak föl, és hát ebben pompáztassák el az uralkodót, a családtagét és hát a kiváló vendégeket. Na most 1248-ban alapították céhes formába. Érdekes módon akkor a legnemesebb kajának a liba számított, és rotiszőr, tehát tulajdonképpen ezek pecsenyesütők voltak, mert hiszen akkor ugye milyen formában ették az ételeket, nyárson sütögették, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen pecsenyesütők céhes egyesülete volt, és ez így működött gyakorlatilag a francia forradalomig. Hát ahogy a francia forradalom meg a forradalmak általában működnek, az összes ilyen úri huncutságot elsodorták, és gyakorlatilag ez megszűnt. 1950-ben 5 francia úriember úgy döntött, hogy hát ők szeretnének a gasztronómiának egy nemesebb válfaját is megteremteni, de abba különböztek az összes előző tagoktól, illetve a hagyományoktól, abba tértek el, hogy egy olyan szervezetet gondoltak ki, amiben amatőrök vannak, és profik is. Tehát azok a profik, akik a szakmának a mesterei, akik előkészítik a kiváló ételeket, olyan szállodásokat, ahol kiváló szolgáltatások vannak, és ezeket azoknak az amatőröknek szolgálják föl, akik ezeket szeretnék élvezni. Tehát egy olyan rendszert teremtettek meg, egy olyan szervezetet, egyesületet alapítottak 1950-ben, tulajdonképpen 60 évvel, ha így nézzük, ahol profik és amatőrök vannak együtt.
És tulajdonképpen az a cél, hogy jókat egyenek, igyanak?
Tulajdonképpen a kulináris örömök a célja, ez egyik. A másik, ami mondjuk a minden egyesületben, amikor valaki belép, akkor egy esküt kell tenni. Az eskünek a lényege roppant egyszerű, azt kell mondani, hogy tiszteletbe tartom társaimat, és tiszteletbe tartom mindazokat, akik ezeket a kulináris gyönyöröket számunkra biztosították. Azt hiszem, ennél egyszerűbb gondolatok nincsenek, és ennek alapján Magyarországon 1990-ben került bejegyzésre a Schindler Ottiszőr Magyarországi Gasztronómiai Egyesület.
És miért változtatták meg?
2 évvel ezelőtt, amikor különböző okok miatt a alapszabályunkat megváltoztattuk, hiszen 20 év alatt sok minden változott Magyarországon az egyesület működésébe, a kapcsolati rendszerébe, a financiális hátterébe, tehát meg kellett változtatnunk az alapszabályt, akkor megkérdeztük a tagtársainkat, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha megváltozna a nevünk. És miért gondoltunk erre? Gyakorlatilag azért, hiszen ha körülnéz, akkor Magyarországon is annyi gasztronómiai társaság van, különböző jelzőkkel, nemzeti, magyar, regionális, stb., hogy úgy éreztük, hogy valamiben igyekszünk magunkat megkülönböztetni. Hiszen ez nem egy szakmai alapon szerveződő társaság, hanem egy olyan társaság, ahol, még egyszer mondom, egy keverék, az amatőrök és a profik keveréke. Tehát nem szállodások szövetsége, nem éttermesek, tehát vendéglátóiparral foglalkozók, hanem egy ilyen vegyes társaság, és mivel olyan kapcsolat alakult ki az idők során, ami barátinak mondható, ezért neveztük Baráti Asztaltársaságnak, hiszen havonta egyszer találkozunk, terített asztal mellett ülünk, van, amikor sűrűbben találkozunk, van úgy, hogy nincs terítve az asztal, hiszen olyan például egy viszki kóstolónál, egy csokoládé kóstolónál, ilyen általában azért nem fordul elő, de egy közös gondolkodás alapján indítottunk egy pályázatot, és a pályázat nyertese egy vacsorára szól, két személyre szóló vacsora meghívót kapott, és végül is ez a javaslat volt a tagság részéről, illetve a tagság ezt fogadta, ezt az alternatívát. Talán ez az, ami legjobban kifejezi az egyesületnek a hangulatát, a kapcsolati rendszerét, és talán még egy, hogy ez a baráti miért került ebbe bele, hiszen a tagság az nem jelentkezés alapján, hanem meghívás alapján történik, tehát én kit hívok meg, a barátomat, a jó ismerősömet, a kapcsolati rendszeremet, tehát ismerem őt, bátran be tudom vezetni ebbe a világba, nyilvánvalóan alapon, hogy neki tetszik az, amit mi csinálunk, a kulináris élvezeteket élvezi.
Egy-egy ilyen egyesületnek szokott lenni valami egészen magasztos küldetése, célja is. Önöknek túl azon, hogy jókat esznek, isznak, és közben nagyon jól érzik magukat, ami persze nem egy elhanyagolható cél, vannak-e hasonlóan magasztos céljaik?
Azt tudom mondani, hogy a világszervezetnek van egy rendszere, és a világszervezetben vannak különböző projektek, mi is igyekszünk ezekhez alkalmazkodni. Az egyik legkomolyabb projektje a világszervezetnek, az 1950-ben új alapított szervezetnek, hogy ifjú szakács versenyeket szervez, nemzetközi versenyeket. Ezek úgy rendeződnek, szerveződnek, hogy a nemzeti szervezetek, tehát minden ország, ma már gyakorlatilag 127 ország tagja ennek a világszervezetnek, minden országban szerveznek egy nemzeti szakácsversenyt. Ezt mi is rendszeresen megszervezzük. 2010-ben májusban volt egy versenyünk, és a verseny győztesét mi benevezzük a nemzetközi versenyre. Nemzetközi versenyen általában 25-30 fiatal vesz részt, 26 év alatti szakácsok, és azok a szakácsok vehetnek részt, egyrészt van egy ilyen korlimit, hiszen fiatal szakácsokról van szó, de valami tapasztalatuknak már kell lenni. A másik oldalról pedig ugye, hiszen ugye a szervezetünkben profik vannak, akik szállodások, éttermesek, tehát ezeknek a fiatal szakácsoknak a sínházakba kell dolgozniuk. Tehát a sínházak versenye ez gyakorlatilag egy nemzeti versenyen, aminek a győztese majd kikerül külföldre. Idén szeptemberben Helsinkibe került megrendezésre ez a nemzetközi verseny, ahol egy magyar versenyző részt vett. A visegrádi termálszállónak az ifjú szakácsa képviselte Magyarországot, és abban a megtiszteltetésben is volt részünk, hiszen idén 20 éves volt a Magyar Egyesület, ahogy erről beszéltem, hogy a zsűribe is küldhettünk egy zsűri tagot. Na most ugye a nemzeti versenyt azt mi szerveztük, ennek a költségeit mi álltuk, az ifjú szakácsnak a nevezési költségét mi fedeztük, és a ifjú szakács kiküldését szintén mi fedeztük ennek
és
a költségét.
És hol végzett ez a szakács ebben a versenyben?
Gyakorlatilag ebben a versenyben mindig csak az első hármat jelölik meg, a többi az mind oklevelet kap. Na most ebből adódik, hogy a zsűrinek a végeredménye csak tulajdonképpen, amit nyilvánosságra hoznak, csak az első három. Nem szerepelt benne, de azt tudjuk, hogy korábban voltak olyan szakácsok, ifjú szakácsok, akik komoly eredményt értek el, például a kaliforniai versenyen Kovács Lázár második helyzet lett sok évvel ezelőtt, 3 évvel ezelőtt Frankfurtban volt egy nemzetközi verseny, ahol szintén egy magyar fiatalember második helyzetet ért el. Tehát azért ez egy rang valahol, hogy egy olyan megmérettetésen, ahol hasonló korú fiatalemberek vannak, nők is vannak. Egyébként az idei verseny Helsinkibe egy dél-afrikai lány nyerte el a első helyzetet.
És majd mindjárt beszélünk, mert gondolom, hogy a fiatal szakácsokkal kapcsolatos kezdeményezésükről mindenképpen szót kell itt ejtenünk, de még a versenyhez visszatérnék, és csak nagyon röviden. A magyaros ízek és a hagyományos ízek, azok mennyire jelennek meg, vagy mennyire jelenhetnek meg egy ilyen versenyen? Tehát mondjuk a magyar szakácsok, akár Kovács Lázár, hogyha már itt a nevét említette, mennyire operált azzal, hogy ez valamelyest izgalmas lehet, vagy inkább vannak trendek, és abba be kell simulni, hogyha egy szakács előrébb akar jutni mondjuk egy ilyen szervezetnek a versenyén.
Na most, hogy ez a verseny ez úgy zajlik, hogy gyakorlatilag minden versenyző kap egy fekete dobozt. Ebbe a fekete dobozba megvannak az alapanyagok. Ő ettől az alapanyagtól nem térhet el.
Tehát alapanyag függő, de ő abból azt csinál, amit akar.
Az alapanyagból azt csinál, amit 3 fogást kell készítenie, kell egy előételt, egy főételt és egy desszertet. Na most a fűszerekbe van neki szabad keze. De azt se vihet magával, csak azokat használhatja, amik ott vannak.
Akkor ebből én azt veszem le, hogy a nagyon magyarosat nem lehet készíteni.
Ha nagyon magyarosat készítene, akkor biztos nem is tudna nyerni, hiszen nemzetközi trendek vannak, sőt tovább megyek, nyilvánvaló, hogyha mondjuk Finnországról, Helsinkiről van szó, egész biztos, hogy egyik fogás az hal lesz. Tehát neki erre kell fölkészülnie. Na most azt mondja, ez milyen hal lesz, mert különböző halakat különböző formába kell feldolgozni, vágás technikailag és egyéb, amihez én nem értek, mert én egy amatőr vagyok, de ilyen értelemben mindig föl lehet arra készülni. Ha például New Yorkban lenne egy verseny, akkor biztos, egy lobster lenne az egyik fogás. Úgyhogy, tehát kap egy fekete dobozt, fekete dobozban megvannak a alapanyagok, kap egy listát, ez le is van írva, ennek alapján neki pár percen belül le kell írni azt, hogy mi ez a menü, mi ez a három fogás, ezt angolul kell leírnia. A francia is egy elfogadott nyelv, ugye a gasztronómiában, meg hiszen a világszervezet központja is Párizsban van, tehát ezen a két nyelv közül valamelyiken neki le kell írni azt, hogy mi lesz a három fogás, és utána kap, ha én jól emlékszem, 3 vagy 4 órát, hogy elkészítse a fogásokat. Na most annak érdekében, hogy a verseny fair legyen, 5 percenként kezdhetnek a konyhába, és utána a fogásokat bizonyos időrendben be kell fejezniük, utána beviszik a zsűri elé, 5 percenként járulnak a zsűri elé, a zsűri pedig különböző szempontok alapján bírálja. A zsűri bírál egyrészt a konyhába, megnézi, hogy hogyan dolgozik, mennyire tisztán, mennyire tervszerűen, milyen rutinnal, hogy tud előre haladni. Másrészt pedig ugye a végterméket megnézik, van egy vizuális értékelés, ezt követően pedig nyilvánvaló megkóstolják.
Ez izgalmas, és tényleg nagyon kevés időnk marad tulajdonképpen a témára, amiért meghívtam, de ön már vett részt ilyen zsűriben?
Én, mint elnök, nem veszek részt, és távol is akarom magam tartani minden.
De korábban sem volt zsűritag?
De minden versenyt látok.
Csak arra lennék kíváncsi, hogy mennyire lehet mondjuk a 20. főételnél, ugye az már azt jelenti, hogy előtte már 30, vagy azt mondod, hogy 30-an versenyeztek, előtte 30 előételt már végig kóstolt, utána a 20. főételnél tart, mennyire lehet ott még tisztának maradni, vagy mennyire van egyáltalán kedve még valakinek enni?
Azt hiszem, hogy tulajdonképpen, hogy itten csak belekóstolnak, tehát ugye nem jelenti azt, hogy valakinek 20 előételt, főételt, édességet végig kéne kóstolnia egyrészt, másrészt pedig, most pontosan nem tudom, hogy egy nemzetközi versenyen nyilvánvalóan nem 20 adagot kell neki lefőzni, hanem talán 3-4-et, amit ugye a zsűri végig kóstol, másrészt pedig egy adagot kitesznek mintaként. Tehát a végén mindig ott marad a termék, és ebből adódik, hogy a zsűri a végén ezért végig sétál, és akkor a hosszú sorban látja azt, hogy 1-es, 2-es, 18-as, 34-es versenyzőnek mi a produktuma. Ők nem tudják, hogy ki kicsoda, hiszen sorszámot húznak, ami alapján kezdenek, ki lesz az első, ki lesz az utolsó. Tehát a zsűri ilyen értelemben bírálja el végül is a versenyzőket és a produktum. Nyilván rendkívül nehéz dolog, tehát ebben a zsűriben profitagok vannak, akik már sok éves tapasztalattal rendelkeznek, hogy hogyan álljanak hozzá egy ilyen versenyhez és a versenyzőköz.
Értem. Térjünk vissza Afrikára, már csak azért is, mert idén egy afrikai hölgy benne volt az első háromban, és tavaly, mikor itt volt nálam a stúdióban, akkor ugye arról beszélgettünk, hogy az egyik legfontosabb nemzetközi karitatív ötletük vagy projektjük az a szakácsképzés Afrikában, pontosan azért, hogy ott azok a fiatalok, akiknek gyakorlatilag most nincs esélyük sem arra, hogy jó körülmények között éljenek, azáltal, hogy megtanulnak egy szakmát, egy olyan szakmát, amire mindig szükség lesz a világban, esélyt kapnak arra, hogy talán megváltoztassák nem csak a saját életüket, hanem akár az egész családjukét. Hiszen Afrikában azért tudjuk, hogy egy ember kiemelkedés, az egy komplett család emelkedését is okozhatja. Ez a hölgy már valami módon köthető önökhöz, vagy pedig ez még túl korai lenne, hiszen most kezdődött ez a kezdeményezés.
A világszervezet 2008-ban egy új gondolatot vetett föl, egy jótékonysági gondolatot, és megalapította a világszervezetnek a jótékonysági alapítványát. Association Caritative de la Chandelle Rotisseur címen fut ez, és az alapötlet az, hogy akár a tagok, akár a pártoló tagok anyagilag hozzájárulhatnak ez alapítványnak a működéséhez, és ebből különböző projekteket fedeznek. Az egyik ilyen projekt, amiről korábban már beszéltünk, ez Dél-Afrikában vezették be, állami gondozott 10 gyereket kiválasztottak.
Mi alapján választották ki őket?
Én csak annyit tudok, hogy 5 fehéret és 5 feketét, hogy a egyenlőség meglegyen. Nyilvánvaló olyan szempontok is közrejátszódhattak, hogy milyen affinitásuk van a gyerekeknek egyáltalán ehhez, tehát elbeszélgettek velük, ebbe is voltak lányok, fiúk, és berendezett a jótékonysági szervezet egy kis konyhát, egy iskolával együtt, ahol ez a 10 gyerek gyakorlatilag 3 éven keresztül mentorokkal, oktatókkal, akik személy szerint is foglalkoztak velük, mint mentorok, másrészt pedig szakácsok gyakorlatilag foglalkoztak velük, és egy nemzetközi szervezet pedig garanciát vállalt a szakmaiságért, tehát egy nemzetközi szállodai szervezetek szövetsége pedig adta a garanciát, és végül is ez az iskola akkreditálva lett ehhez a nemzetközi szervezethez. Tehát ebből adódóan, akik ott végeztek, és ezek most fognak végezni, hiszen 2008-ban indult az első lépés, gyakorlatilag ezek, akik végeznek, most fognak majd elhelyezkedni. Na most ugye szó volt itt korábbi ilyen sénházakról. Tehát nyilván ezek a fiatalok, akik ott végeznek, lehetőséget fognak kapni, hogy tapasztalatot szerezzenek, gyakorlati tapasztalatot a sénházakba, és aztán innen majd léphetnek tovább.
Mielőtt elkezdtük ezt a beszélgetést, azt mondta, hogy ez a kezdeményezés most még egyelőre Dél-Afrikában működik, de újabb iskolákat is szeretnének még nyitni, illetve, hogy van egy másik kezdeményezésük, amely Észak-Afrikához kötődik.
Igen, egy másik kezdeményezés, tulajdonképpen Egyiptomra korlátozódik. Világszervezet 2008-ban 2 projektet indított el Egyiptomba. Az egyik a adj egy tál levest minden nap. Ez azt jelenti, hogy egy kis közösségbe a ott élő fiataloknak a részére egy iskolába, aztán ezt kiterjesztették egy ilyen kisebb városnak az összes iskolájában, minden nap gondoskodnak a fiataloknak egy tál levesről. Egy másik helységben pedig egy minden nap a gyerekeknek egy szintén iskolákba gondoskodnak tejről. Ez hasonló a Magyarországon már korábbi években bevezetett iskolatej akcióhoz. Na most az egyesület az minden egyes euróhoz, amit a tagok befizetnek külön, ehhez ő hozzátesz még egy eurót, és ebből finanszírozzák ezt a projektet. És az egyesület azoknak, akik ehhez a jótékonysághoz hozzájárulnak, a tagdíjon felül van ez, akkor egy kis szívecskét, egy logóval ellátott szívecskét ad, amit szintén ki lehet tűzni, és hát ez jelzi azt, hogy ez a tagunk ez a jótékonyságban is élen jár, vagy legalábbis igyekszik segíteni.
Idén indítanak-e újabb akciókat, illetve a jövőre nézve milyen terveik vannak, akár itthon a magyarországi baráti társaságnak, akár a Nemzetközi Shane Dorothy Searle Szervezetnek?
Hát a mi különösebb jótékonysági tevékenységet közvetlenül mi nem terveztünk. A szervezetünk és a Magyar Egyesületnek a tagjai különböző jótékonysági szervezeteknek is tagjai is. Ezek nemzetközi szervezetek, belföldi szervezetek, és tegyen, hogy Magyarországon mi minden alkalmat megragadunk ezeken a jótékonysági szerveteken keresztül. Tehát nem a mi egyesületünkön, hanem a tagokkal különböző szerveteken keresztül, hogy igyekszünk támogatni erre rászorulókat. Az egy más kérdés, hogy ezeken a vacsorákon ezeket megbeszéljük, egyeztetjük, és igyekszünk a magunk módján segíteni. De emellett természetesen ezt a ifjúsági szakácsversenyt, mint minden évben, 2011-ben is megrendezzük, és nyilvánvaló támogatjuk, hogy a győztest abban, hogy majd kijusson külföldre, és ott jól szerepeljen, aminek ugye a feltétel az, hogy megfelelően föl is kell készülni, ehhez a feltételeket is igyekszünk mi biztosítani.
Az időnk a sajnos elfogyott, nagyon köszönöm Novák Ivánnak, a Shane Dorothy Searle baráti asztaltársaság elnökének, hogy vendégünk volt, kérem tegye máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget és a meghívást, viszontlátásra.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót. Nem sokára a hírek következnek, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, kedden a 16 órás híreket követően jelentkezem, majd búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Business Class. Beszállókártya a harmadik világ üzleti lehetőségeihez. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsorát hallották.